Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast legújabb adása. Engem Varga Ferencnek hívnak, és hát mai vendégem az Román Katalin színésznő, aki a 6-7 című filmnek a főszerepét játsza, és ez a film ez már a mozikban van. Szerintem az utóbbi sok év legjobb magyar filmje. Mindenképpen próbáljátok megnézni moziban. És Román Katalinnal beszélgettem a színefesztes adásban, viszont aki azt hallotta, nyugodtan meghallgathatja ezt is, mert semmi átfedés nincs a kettő között, tehát nem kérdeztem ugyanazt, amit akkor. És hát ez március 15-én vettük föl délelőtt a Bambi Presszóban, mert azt gondoltuk, hogy biztos olyan kihalt lesz, de nem, egy csomó voltak, és ilyen, hát ilyen békebeli presszó hangulat uralkodik a felvételen, ilyen csörömpölések, meg ilyen családok ott beszélgetnek, úgyhogy aki szereti az ilyet, az ezt is megkapja. Lehet, hogy ki lehet hallgatni beszélgetéseket ott a háttérben, de az előtérben lévő beszélgetés is érdekes, és még akartam mondani, hogy lehet támogatni a Filmklub Podcastot a Patreonon, most különösen fontos lenne a támogatás, mert hogy Cannes-ba készülök, ami azt jelenti, hogy Cannes-i podcast, és hát rohadt drága, az már kiderült, fölmentek az árok, de a támogatásotokkal majd ezt sikerül megoldani, remélhetőleg, úgyhogy patreon.com/filmklubpodcast, és akkor ott be lehet állítani, hogy havonta mennyi, ami belefér nektek. Nagyon köszönöm a támogatóknak, tényleg, és azoknak is, akik majd ezután. És akkor itt van Román Katalin. Sümegen nőttél fel, 4 idősebb testvéred van, mindkét szülőt kárpátaljai. Mivel foglalkoznak?
Édesanyám egy idegenvezetői céget vezet. Ez egy ilyen orosz-magyar kooperációs cég. Édesapám pedig hegedű tanár és kántor.
És mi volt az a fő jó tanács, amit átadtak a szüleid az élettel kapcsolatban?
Hát az, hogy dolgozzak keményen. Ez az, amit mindig a mai napig mondanak, hogy keményen meg kell dolgozni mindenért.
És a kemény munka meghozza gyümölcsét?
Hát eddig azt vettem észre, hogy igen. Mert a 6-7-ben is keményen dolgoztam.
És záporoznak a díjak. Gyermekkorod óta hegedülsz, de beleszeretél a színészetbe, amikor egy óvodai előadásban eljátszottál egy répát. Mire éreztél rá akkor?
Hát igazából ott a taps volt, meg az, hogy ki voltam emelve az egész ottani valóságból, az volt az, amire nagyon rákaptam, és nagyon tetszett. Meg ugye maga a színpad, hogy hát ez az egész elemeltség, ez nagyon tetszett.
És aztán még mi tetszett meg a színészetben?
Igazából nem tudom. Nem tudom elmagyarázni. Valószínűleg lesz majd egy pont az életemben, amikor erre majd tudok válaszolni, de igazából most csak azt tudom mondani, hogy nagyon szeretem csinálni, és mindig is szerettem csinálni, de nem tudom megfogalmazni, hogy miért.
És amikor így először csináltad, akkor ez egy, vagy hát nem először, mert nyilván az első répa volt, de amikor így először csináltad úgy komolyabban, akkor ez egy ilyen meglepetés volt, hogy mennyire szereted?
Hát igazából nem volt meglepetés, mert már nagyon kiskoromtól kezdve folyamatosan azon voltam, hogy ezt szerettem volna csinálni, és akkor ugye ilyen kis színi társulatokból is, tehát ott is csináltunk darabokat, meg ugye aztán a Margitnál is, úgyhogy igazából ez így nagyon apró lépésekkel, de azért fel lett építve, szóval meglepődés egyáltalán nem volt.
Farsangokon mik voltak a legjobban sikerült jelmezeid?
Hát voltam Katica, Mennyasszony, de nagyon nem voltam sok minden. Igazából leginkább Mennyasszony szerettem lenni, és volt egy Mennyasszony ruhám, és akkor mindig hisztiztem, hogy én csak azt vagyok hajlandó felvenni, más nem.
De ez a Kill Bill miatt?
Nem. Csak volt egy mennyasszony ruha otthon, és igazából más nem tetszett, csak az.
A házasságot nem tartod elavult dolognak?
Én nem. Én szeretnék majd egyszer egy esküvőt, meg egy nagyon hagyományos lagzit. Én egyáltalán nem tartom. Meg nekem amúgy is azért nekem a neveltetésem is elég konzervatív, úgyhogy rengeteg konzervatívnak vélt dolgot én nem tartok konzervatívnak.
És ez mikben nyilvánult még meg ez a konzervatív neveltetés?
Például ugye ez az egész család központúság, hogy akkor együtt vannak a szülők, sok gyerek van, templomba járás, a húsvét, a karácsony, ez mind ilyen olyan dolog, amik nálunk mindig is jelen voltak, és én ugyanúgy szeretném majd, hogyha egyszer családom lesz, ugyanúgy szeretném ezt a hagyományt őrizni.
A színészethez mit szóltak ők?
Hát eleinte nagyon nem örültek, és édesapám pedig maximálisan a zenész vonalon szeretett volna engem tartani, és azt szerette volna, hogyha a konzi után a zeneakadémiára megyek. Úgyhogy eleinte mondták, hogy szó se lehet róla, meg ez egy hülyeség. Szerettem volna menni drámaiskolába, középiskolába, mondták, hogy nem, hogy zeneművészetibe kell járni. És igazából akkor, amikor látták, hogy akkor most én egy filmben szerepelek, akkor mondták azt, hogy jó, akkor eddig mégsem beszéltem hülyességet. Szóval akkor elhitték, hogy tényleg ez egy járható út.
16 évesen egyedül jöttél föl Budapestre, és a Bartókra kezdtél járni. Hogy akkor még az volt a terv, hogy zenész leszel?
Nem. Nekem mindig is az volt a tervem, hogy színész szeretnék lenni, és tudtam, hogyha felkerülök Pestre ebbe a zeneművészetibe, akkor lesz lehetőségem találni ilyen kiskapukat, hogy titokban én eljárjak ilyen kis társulatokhoz, és akkor egy balettos barátom segített abban, hogy ő mondta, hogy van ez a Földesi Margit, és hogy menjek el hozzá, nézzem meg, és akkor gyakorlatilag az volt, hogy így körülbelül az első fél évben, amikor már felkerültem Pestre, én elkezdtem a Margithoz járni, és akkor igazából úgy abba ragadtam. Szóval közben csináltam a konzit, és akkor így fű alatt jártam a Margithoz.
Ezt jól értem, hogy te eléggé szófogadó vagy, de azért vannak ilyen kis lázadásaid a szüleiddel szemben.
Nem tudom, hogy ez lázadásnak számít-e, mert én határozottan kijelentettem azt, hogy mit szeretnék, és akkor kaptam erre egy nemleges választ, és akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor majd én saját magam segítség nélkül, akkor ezt megpróbálom valahogy megcsinálni.
És hogyan viselted az új környezetet?
Hát először nagyon féltem, nyilván, ugye ilyen alap dolgoktól, hogy villamos, mozgó lépcső, nem mertem felszállni a villamosra, de egyébként nekem a legidősebb testvérem, ő hegedűművész, és ő itt él Budapesten, úgyhogy nagyon sokat segített, amikor felköltöztem, és egy ideig még nála is laktam, amíg kényelmesebben éreztem magam itt Pesten, és ő azért elég sokat segített, de egyébként mára szinte jobban ismerem a város, mint a helyi barátaim.
És mikor álltál a saját lábadra?
18 évesen, amikor érettségi év volt, akkor leültem egyszer beszélni a szüleimmel, és akkor mondtam nekik, hogy én mindenképpen szeretnék a színművészetire jelentkezni, és mondták, hogy jó, rendben, viszont ők a zenészpályát támogatják, és hogyha szeretnék továbbra is ezzel foglalkozni, a színészettel, akkor szeretnék, hogy ezt én magam oldjam meg. Ez csúnya szóval nem így mondták, de kb. Ez volt a lényeg. És akkor igazából annyi volt, hogy volt a sulival szemben egy kávézó, és ott elkezdtem dolgozni.
És akkor most már egyedül laksz egy albéletben?
Nem. Azóta az egyik nővérem felköltözött Budapestre, aki tanár, és vele lakok.
Említetted a színművészetét, ahova úgy tudom, hogy kétszer próbálkoztál, háromszor, de nem sikerült. Ez ilyen traumatikus neked?
Először nagyon traumatikus volt, mert nyilván érettségi, akkor mindenki felvételizett az osztályból a zeneakadémiára, mindenkit felvettek. Én voltam az egyedüli, aki máshol jelentkezett, és nem vettek fel, és még az osztálytársaim még azért gúnyolódtak is velem. Például volt olyan osztálytársam, aki ráírta a székem hátuljára a Kolosvilc, hogy pornószínész. Mert hogy én kijelentettem, hogy én színész szeretnék lenni, és akkor voltak e körül ilyen tréfák, és akkor nagyon rosszul esett, meg ciki is volt. Aztán a másodiknál, meg a harmadiknál már egyáltalán nem zavart.
És hogy zártad le ezt magadban? Tehát, hogy így úgy érzed, hogy így tudod, hogy miért nem vettek föl?
Igen, egyébként most már tudom, hogy amikor legelőször mentem felvételizni, akkor iszonyú nagyon hiányzott belőlem az, ami oda kellett, és egyébként a mai napig úgy gondolom, hogy nem vagyok egy 100%-osan egy színpadi alkat, és azért oda mégiscsak, tehát hogy ott azért 90%-ban színházi képzés zajlik, és nem kifejezetten mondanám magam színházi alkatnak.
De akkor tudtad tenni úgy magad, hogy mondjuk, hogyha ott elsétálsz a Vas utcánál, akkor nincsen ilyen gyomorgörcsöd?
Hát inkább nem sétálok arra. Nem, egyébként egyáltalán nem bánom. Nyilván jó buli lett volna 5 évig oda járni, de most már úgy gondolom, 22 évesen, hogy most már biztos nem szeretnék bekerülni oda 5 évre. Úgyhogy én örülök, hogy nem vettek fel.
Szerintem jó elégtétel lenne, hogyha az Urániában lenne a 6 hétnek a premierje. Nem tudom, hol lesz.
Hát ott lesz.
Most hát először kamera elé, és egyből egy mozifilm főszerepét játszottad, hogy néha elcsodálkozol azon, hogy így hogyan volt merszed ezt bevállalni?
Nem. Igazából a mai napig, ha megkérdezik, hogy nem izgultam-e, vagy hogy nem zavart a kamera, vagy ilyesmi, egyáltalán nem.
Na jó, de az már, amikor ott vagy a forgatáson, de hogy egyáltalán, hogy azt mondani, hogy igen, én eljátszom egy film főszerepét.
Hát igazából szerintem ez a mai napig nem realizálódott bennem, de tényleg, mindig mondják a Noémiék, a stábtagok, hogy ez az egész te vagy, meg hogy ez a film, ebbe te vagy, meg ilyenek, de egyszerűen nem realizálódott bennem, hogy ezt én csináltam.
És végül is így nehezebb volt, mint elképzelted, vagy könnyebb?
Igazából a technikai része volt az, ami meglepő volt, mert a játék az... Arra rengeteget próbáltunk, és ott is volt idő próbálni, csak amikor megláttam, hogy egy forgatás, az valójában így nagy részt a technikai dolgokból áll, az először kicsit kihívás volt.
És úgy érezted, hogy meg kell küzdened ezért a szerepért? Tehát mielőtt megkaptad, csak az, mert a rendező Szakonyi Noémi, ő azt mesélte, hogy nem volt egy igazi B-opció, hanem hogy egyértelmű volt, hogy te vagy a legalkalmasabb a szerepre, de hogy ezt te is így érezted?
Hát igazából én nem tudtam, hogy ekkora... Tehát én nem tudtam, hogy kik azok, akik még járnak a castingra, mert én soha nem találkoztam senkivel, amikor castingra mentem. Nem éreztem ilyen versenyt. Nem tudtam egyáltalán, hogy most akkor hogy zajlik egy casting metódus. Úgyhogy igazából én ebből az egészből abszolút csak azt éreztem, hogy a Noémék akkor még visszajönnek párszor, és szeretnének még megnézni több beával, meg ilyenek.
Azt is mesélte a Noémi, hogy volt benne egy fura érzés, egy ilyen diszonancia azzal kapcsolatban, hogy téged nagyon nehéz olvasni. Tehát, hogy soha nem tudta, hogy mit gondolsz, mint hogyha egy fal lenne előtted, hogy ezzel a tulajdonságoddal tisztában vagy?
Ezt nagyon sokszor mondták már nekem barátaim, meg fiúk. hogy van egy ilyen fal, ami mögött én vagyok, és én nem mutatom meg, hogy valójában ki vagyok. Úgyhogy valamennyire tisztában vagyok ezzel. Nem tudom, hogy ez jó tulajdonság, vagy rossz tulajdonság, de én ilyen vagyok.
És ezt tudod, hogy miért alakult ki ez a fal?
Hát, nem tudom. Fogalmam sincs.
Az se, hogy mikor alakult ki?
Szerintem ez az életem során, kiskoromtól kezdve folyamatosan épült. Valószínűleg biztos van oka, de még nem jöttem rá, hogy mi.
És ez egyre csak épül?
Nyilván, hogyha otthon vagyok a családommal, vagy ilyesmi, akkor azért le tud bomlani egy pár réteg. De próbálom úgy élni a hétköznapjaimat, hogy ne arra figyeljek, hogy most akkor ez a fal létezik, vagy nem. Lehet, hogy mindig ott van, de nem veszek róla tudomást.
De ez mondjuk abba segít, hogy ilyen könnyebben éld az életet, nem? Tehát, hogy így arra mindenképpen jó, hogy ne sérüljél.
Igen. Például nagyon irigylem egy-két barátom, például a legjobb barátom is olyan, hogy hétfő reggel fel kell, iszonyú boldog, délután történik vele valami, hatalmasat koppan, aztán este meg már megint iszonyú boldog. Én pont nem ilyen vagyok, hanem én folyamatosan tartok egy komfort állapotot, ami megvéd attól, hogy nagyot koppanjak, de sajnos attól is megvéd, hogy nagyon örüljek dolgoknak.
És hogyha azt nézzük, hogy mondjuk mi volt a top 5 legörömtelibb dolog az életedben, akkor gondolom abban azért benne van valami a filmmel kapcsolatban is.
Abszolút. Szerintem a top 2-ben benne van a 6-7. Mondjuk 5-öt nehéz lenne összeszedni, de szerintem mind a színészettel kapcsolatos lenne.
Mit beszéltetek arról, hogy hogyan fogjátok átalakítani a külsődet a filmhez?
Azt hiszem, eredetileg a Zsófi karakterét barna hajjal képzelték el a Noémék, viszont én nekem akkor éppen szőke hajam volt, kicsit le volt nőve egyébként, és ez így megtetszett nekik, hogy van ebben egy ilyen kis, hát hogy más teljesen, mint amit elképzeltek Zsófinak, és akkor beszéltük, hogy jó, akkor lesz még egy szőkítés. Igazából azon kívül nem is tudom, hogy volt-e más néhány pattanás, amit a Kunbibi, a sminkes nagyon jól megcsinált, meg próbáltam felszedni pár kilót, mert azért ezek a terhesség utáni nők, azért ők rajtuk is van pár plusz kiló, és kicsit csont és bőr voltam. Nem lett volna annyira hiteles.
Ma reggel megnéztem a filmet megint, és pont felfigyeltem rá, hogy a szülős jelenetben egy ilyen nagyon hangsúlyos pattanás van rajtad.
Igen, az nem valódi. Az smink. De ugye ezek is olyanok, hogy rengeteg mindentől függ, hogy van, akit a terhesség alatt és a terhesség utolsó szakaszában gyönyörű, és amikor már megszült a gyermekét, akkor hullik a haja, pattanásosabb lesz. Szóval rengeteg ilyen dolognak is utána mentek a Noémiék, hogy fizikálisan mi az, ami megváltozik egy ilyen nőnek a testén. És ezeket is próbálták így maximálisan visszaadni. Meg ugye én is beszéltem rengeteg terhes és anyukával, akik nemrég szültek, hogy ők mit vettek észre magukon. És sokan mondták, hogy soha nem voltak pattanásosak, de akkor utána lett pattanásuk, vagy hullott a hajuk, vizesedtek, kicsit meghíztak.
Hogyan tanultad meg a szöveget?
Nem tanultam meg. Tényleg nem tanultam meg. Igazából rengeteget improvizáltunk, és az improvizációkkal is alakult a forgatókönyv, és a próba folyamatok alatt megjegyeztem a szöveget. De olyan nem volt, hogy leültem a Szabó Ervin könyvtárba, és akkor beseggeltem az egészet. Az nem is menne, szerintem.
És milyen érzelmeket viseltetsz Zsófi iránt, a karakter, akit játszol?
Én nagyon szeretem a Zsófit, és amúgy nagyon sok mindent köszönhetek neki, mert nekem is nagyon sok mindent tanított. Például azt a tulajdonságát, hogy megy előre, az nekem eddig nem volt meg. Vagy csak így nem realizáltam magamba, de hogy amúgy ez egy nagyon jó tulajdonság, amit el lehet lesni a Zsófitól, hogy mennyire céltudatosan tud előre menni.
Vittél magadon a forgatásra egy verset, egy állapotba hozó verset. Mesélnél erről?
Volt ott több színész is, aki nekem segített, és ezt speciál a Balsai Móni ajánlotta, hogy keresek egy olyan verset, ami nekem segít állapotba kerülni, vagy olyan érzéseket előhozni, amire szükség van, és ez egyébként a Szabó Lőrinc a Megszálló című vers volt, amit akkor én magamban így mondogattam, és igazából őszinte leszek, alig emlékszem rá, hogy hatásos volt-e vagy nem, de szerintem hatásos volt, mert az a vers, az tényleg számomra egy nagyon fontos és erős vers.
És zenét használtál?
Persze. A Noémék még az előkészülés alatt az összes zenét elküldték, amit szerettek volna berakni a filmbe, illetve olyanokat is küldtek, meg együtt is válogattunk, amit a Zsófi valószínűleg hallgat. Amikor futni jártam, vagy amikor egyedül edzettem, akkor mindig ezeket a zenéket hallgattam. És nagyon sokszor volt, amikor indultam reggel a forgatásra, és tudtam, hogy milyen jeleneteket veszünk fel, akkor is azokat a zenéket hallgattam a taxiba, odafele menet.
Amikor az alakításodhoz előhívtad a saját traumáidat, beszéltél erről, amikor legutóbb beszéltünk, hogy volt ilyen, hogy volt, hogy azt érezted, hogy a tűzzel játszol?
Nem, olyat sose éreztem. Igazából a Noéminek volt egy ilyen, most ezt nem tudom, hogy fogalmazom, de hogy ő azért szerintem profi eléggé ahhoz, hogy egy olyan biztonságos környezetet teremtett, hogy még csak a közelébe se mentem semmilyen tűznek. Szóval olyan nem is történhetett volna szerintem, hogy valami iszonyú sebet feltépjek. Tekintve, hogy nincsenek is iszonyú sebeim 22 évesen, hála jó Istennek. De nem volt semmi ilyen nagyon, nagyon durva tűz közeli állapot.
Mesélted legutóbb azt a jelenetet, amikor meglátod a babát, és elsírod magad, és hogy nagyon nem akart az összejönni, és nem tudtál sírni, és akkor a Noémival elvonultatok, és akkor így beszélgettetek a te gyerekkorodról, meg olyan helyzetekre, ami ebbe segített, és ő azt mesélte, hogy igazából az se segített, hanem hogy az segített, hogy ő bedobta azt, hogy mi lenne, hogyha raknátok egy kis mentolos krémet a szemed alá, és ettől igazából akkor kezdtél ezt zokogni, hogy ennyire béna vagy, hogy ide kell, ide fajulnak a dolgok.
Igen, igazából az volt, hogy még a forgatás előtt beszéltünk Noémivel erről jelenetről nagyon sokat, hogy ez egy nehéz jelenet lesz, és hogy vannak különféle módszerek arra, hogy hogyan tudunk egy ilyen állapotba bekerülni, és akkor megbeszéltük, hogy akkor erre lesz egy egész nap, meg segíteni fog ő is, meg ott lesz a Valsai Móni, ő is segíteni fog. És én szerintem nagyon ráfeszültem erre a napra, és most utólag visszagondolva sokkal jobban örülnék, hogyha lazábbra vettem volna. De valóban az volt, hogy így bezárult a csap, és nem tudtam elsírni magam. És aztán tényleg az volt, hogy akkor igen, ahogy mondod, hogy jött a Bibi, és akkor akkor már fáradt is voltam, mert azért ez eléggé a vége felé volt a forgatásnak, meg éreztem, hogy azt éreztem, hogy hát egy ilyen magamba csalódást, hogy nem hiszem, hogy ezt nem tudom megcsinálni, ezt az egy dolgot nem tudom megcsinálni, hogy elsírjam magam, és akkor elsírtam magam, hál' Istennek. De egyébként utólag meg tökre örülök neki, hogy így megnyugtattam magam, hogy azért nem vagyok profi színésznő, és még van időm megtanulni csettintésre sírni.
Beszélj egy kicsit a szülés jelenetről, hogy ott így volt szó arról, hogy mennyire nehéz szülés legyen ez? Mert vagy azt hiszem, hogy dramaturgiailag azért az illik ehhez, hogy ne legyen annyira könnyű.
Beszélgettünk sokat a szülésről is, és azt beszéltük, hogy Zsófi a szülés alatt is ezt a visszafolytottabb énjét hozza, még akkor is, hogyha a szülés sokszor egy önkívületi állapot, hogy nem ez az ordibálós, rángatózós szülés, ami van amúgy a való életben is, többféle szülés van, hanem egy ilyen visszafolytott, viszont fájdalmas, nehéz, gyorsan túl akar lenni rajta, de nyilván ez nem egy kétperces folyamat, úgyhogy között a kettő között próbáltam egy ilyen balanszot találni, hogy nehéz legyen, de hogy azért még mindig maradjon a mögött, a fal mögött.
És ahhoz hogyan hoztad állapotba magad?
Hát először is lefárasztottam magam, csináltam milyen négy ütemű fekvőtámaszt, meg ilyeneket, hogy izzadt legyek, meg kipirosodjak, meg ilyenek, és akkor egyébként ezt nem sokszor vettük fel, mert tekintettel voltak arra, hogy azért ez egy intim jelenet, és nehéz is megcsinálni, és ugye rengeteg előkészület volt hozzá, volt szülésfelkészítő, meg a forgatáson is ott voltak szülészek, és akkor ők is ott is segítettek abba, hogy jól csináljam, jól vegyem a levegőt, meg ilyenek.
És Balsai Móni hogyan segített? Mert mégis egy tapasztalt színésznő, meg örökbefogadási témában is otthon van.
Hát nekem színészileg segített nyilván rengeteget. Hát arról nem beszél, hogy egyébként egy ilyen iszonyú jó kisugárzása van, és fantasztikus volt vele is együtt dolgozni, és nagyon sok nagyon jó és biztató dolgot mondott, és sokszor mondta, hogy látom, hogy nem vagy elégedett a jelenetekkel, amit játszol, de hogy nyugodj meg, mert hogy fantasztikus, és hogy neked ezt kell csinálnod, és rengeteget beszélgettünk, és kicsit így fellazított helyzetekbe.
Amikor másodszorra néztem a filmet, az ma volt reggel, amire először nem annyira figyeltem föl, az, hogy ilyen tök jó humora van ennek a filmnek. És tényleg például a Járó Zsuzsa karakternek gyakorlatilag minden megnyilvánulása vicces, meg a te karaktered is, egy csomószor van az, hogy így elképzeljük, hogy mit gondolhat, és az vicces. Erről így volt szó, hogy ezt azért bele kéne rakni, hogy ne legyen annyira lehangoló?
Szerintem abszolút célja volt a Noéminek egy olyan ilyen aurát is teremteni a filmnek, ami nem csak ez a feszült, hanem ugye van azért ott fény is ebben az egész dologban. Igazából nem tudok pontosan válaszolni erre, de azt én a munka alatt éreztem, hogy a Járó Zsuzsával köztünk volt egy ilyen érdekes kapcsolat, ami sokszor, például amikor improvizáltunk egyszer egy olyan jelenetet, amikor így odajön a Zsófinak a hasához, és akkor ott ezt megsimogatja, ott is van egy ilyen furcsa nézés, ami így kb. Ilyen ciki érzés, és ez is ott így ott született meg, amikor improvizáltuk, hogy kb. Ott is azt éreztem az impro alatt, hogy ez deciki, hogy ezt miért csinálja. Úgyhogy ezek az apró dolgok nagyon sok improvizációban került bele.
Én most azon is tökre rögtem, amikor bejön a zápolónő, és mondja, hogy hány kiló a gyerek, és akkor arra, amilyen fejet vág ő.
Ja, igen. Az nekem is az egyik ilyen kedvenc jelenetem, amikor nem tudom, hogy amúgy mennyire lehet beszélni ezekről a jelenetekről, de hogy az tényleg egy nagyon jó.
Volt egy olyan része is ennek a feladatnak, hogy meg kell tanulnod pingpongozni viszonylag profi módon. Ebben mi segített?
Az, hogy van egy ilyen alapritmus érzékem, meg amúgy én hegedültem 15 évig, az nagyon hasonlít a pingpongra, mert tetőtől talpig minden az összes izmodat, az agyadat igénybe veszi, és a pingpong az ugyanilyen, hogy egyszerre több helyre kell figyelni, ugye a játéknak van egy egész ritmusa, amit fel kell venni, és szerintem ez is segített abban, meg az edzők szerint is segített abban, hogy 2,5 hónap alatt lehozzuk ezt a teljesítményt.
És hogy nézett ki ez az időszak?
Reggel felkeltem, elmentem futni a Margit-szigetre, aztán benyomtam egy tál karbonárát, elmentem. Az edzők javasolták, hogy tésztát tegyek, mert ők a pingpongosok azt szoktak. Aztán elmentem el edzésre, aztán utána vagy próba volt, vagy fitting, vagy valami ilyesmi, aztán utána elmentem egy másik edzésre, egy másik pingpongklubba, és otthon még a szobámba pötyögtem magamnak, meg gyakoroltam a szervállást, és a nővérem a szomszéd szobában kitépte az összes szálhaját.
És tudnál adni olyan szervát, amit mondjuk egy ilyen átlagos pingpongos nem tudna visszaadni?
Tudtam, mert volt egy olyan pár hét, amikor az egyik edzővel csak a szervát gyakoroltuk, és azt úgy képzeld, hogy 2 órán keresztül semmi más nem csinálsz, csak ott van melletted egy lavornyi labda, és valaki mindig újra tölti a lavort, úgyhogy el se fogyik belőle a labda, és csak szerválsz egymás után, úgyhogy tudtam, most már szerintem egyáltalán lehetetlen lenne.
És Noémi, mutatod neked olyan filmeket, amikhez ez mondjuk hasonló lesz?
Igen, amúgy küldött ilyen referenciákat, meg inspirációkat. A Fish Tank volt az egyik ilyen film, amit küldött, illetve volt egy spanyol film, az Emma, abból is a főszereplőnek a viselkedése, meg az állapotai azokat mondta, hogy érdemes megfigyelnem. A 4 hónap, 3 hét, 2 nap című film is köztük volt, illetve még a Pieces of a Woman is, ami akkor egy nagyon friss mű volt. Ezekre emlékszem.
A gyermek nem volt a Darden testvérektől?
Nem. Én arról nem is ismertem azt a filmet előtte, és amikor ugye elkezdte a fesztivál körútját a film, akkor jött szóba ez az átfedés. Az nem volt. Viszont van még egy film, ugyanígy örökbefogadásról szól. Egy ilyen amerikai film, de az egy sokkal könnyebb hangvételű.
Juno. Kevés pénz volt erre a filmre, és sietni kellett. És mondtad, hogy sokszor voltál ideges a forgatáson, de azért így ki tudtad élvezni valamennyire?
Igen. Mármint én imádtam ott lenni, és nekem egy 12 órás munkanap másfél órának tűnt, amikor észrevettem, hogy már sötét van, akkor meglepődtem, és az utolsó napon konkrétan órákat bőgtem, hogy ennek az egésznek vége van.
És aztán, amikor jött a másnap?
Hát akkor nagyon másnapos voltam. De hát hatalmas üresség jött utána. Próbáltam akkor lazítani, akkor jött le rólam az adrenalin, és akkor vettem észre, hogy mennyire fáradt vagyok, és hogy mennyire fájnak az izmaim. De utána volt egy ilyen nagyon nagy üresség, de egyébként mindannyiunkban, szóval nem csak bennem, hanem beszéltem a Noémivel, mert egyébként mi nyilván kapcsolatban maradtunk, és beszéltünk, és ő is mondta, hogy most ez az űr, ez nagyon furcsa.
És most mit érzel a filmmel kapcsolatban?
Én nagyon örülök a díjaknak, meg a fesztiváloknak, amiken szerepel a film. Nagyon szeretem ezt a filmet. szerintem a Noémék annyi, de annyi munkát fektettek ebbe, hogy szerintem megérdemlik azt, hogy tényleg elismerést kapjanak ezért.
És az a fele, hogy így meglettél nagyon örökítve egy adott pillanatban?
Mármint?
Hát az, hogy ott vagy a vásznon, és nagyon közelről, és nagyon sokáig mutatnak téged. Tehát, hogy valahogy így az, aki voltál akkor abban a pillanatban, azokban a pillanatokban, az így nagyon ott van, és így ez ott is fog maradni.
Próbálok, és egyébként azt hiszem megy is nem úgy gondolni erre, hogy én vagyok ott, mert mindig, amikor beszélünk a filmről, akkor Zsófiról beszélünk, nem rólam. És le tudom választani magamat arról, aki a vásznon van. Nem mondom, hogy szívesen megnézem, mert azért nyilván hallom a saját hangomat, de hát most mondjam azt, hogy büszke vagyok rá, nem tudom.
Azt mondom, amit gondolsz. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor még csak háromszor láttad a filmet, és nagyon utáltad benne a hangodat, hogy azóta valamennyire megbarátkoztál vele?
Hát azóta nem láttam a filmet, amióta legutóbb beszéltünk róla, de azóta, hát megbarátkoztam vele, mert elfelejtettem az élményét annak, hogy milyen a hangomat hallgatni.
Említetted a díjakat, hogy a Cinefesten megkaptátok a nagy díjat, a filmkritikusok díjkiosztál ott meg a fődíjat, meg te is megkaptad a legjobb színész nődíjat. Arról hogyan értesültél?
Hát a Noémék felhívtak, és mondták, hogy a filmkritikusok szerint én vagyok a legjobb női főszereplő idén, és én meg így mondtam, hogy és ez mit jelent? Mondjuk, hogy hát, hogy te vagy a legjobb női főszereplő, mondom, ez a filmkritikusok díja, vagy? És igen, és hát nagyon örültem nyilván. Egyébként nem teljesen nem tudtam, hogy itt Magyarországon ez a díj, ez mi, de most, hogy már tudom, azért örülök neki.
Talán az egyetlen jelentős díj, mert hogy ezt tényleg olyan emberek adják, akik sok filmet néznek, plusz elfogulatlanok, úgyhogy ez tényleg azért sokat jelent. És mik voltak még a visszajelzések, amik számítottak?
Nekem nagyon sokat számított, hogy például a szüleim, akik amúgy nagyon konzervatívak, és amikor először látták a forgatókönyvet, úgy gondolták, hogy egy ilyen helyzetben nem feltétlen, tehát hogy ez az örökbeadás, ez náluk annyira nem pálya. Viszont megnézték a filmet, és teljesen megváltoztatta a véleményüket, és most már ők is úgy vannak vele, hogy itt nem lehet elítélni senkit, nincs jó vagy rossz döntés, hanem tényleg élethelyzetek vannak. Úgyhogy az iszonyú jó visszajelzés volt. De hát nyilván mindenki a vetítés után, aki odajön, az, hogy tényleg külföldön is az emberek szeretnék forgalmazni a filmet.
És a film miatt változott valamennyire a véleményed a gyerekvállalásról?
Igen. Nem biztos, hogy csak a film miatt, de abszolút én előtt egyáltalán nem voltam otthon a témában, nem érdekeltek annyira a gyerekek, meg ez az egész szülő téma nem vonzott annyira, most meg abszolút úgy vagyok vele, hogy egyszer szeretnék egy szép családot én is, és szeretnék saját gyereket. Abban biztos vagyok, hogy én nem tudnék örökbe fogadni, mert én nekem nem... Tehát az egy nagyon nagy felelősség, meg tényleg ahhoz nagyon, nagyon érzelmileg nagyon stabilnak kell lenni, és most még azt érzem így 22 évesen, hogy az örökbefogadás ez nem nekem való.
Dolgozol hollywoodi filmekben, dolgozol Magyarországon forgó hollywoodi produkciókban asszisztensként, benne voltál a Dűne második részében, meg abban a Mel Gibsonos sorozatban, miben voltál még?
Hát most forog egy sorozat szintén, nem tudom, hogy el lehet-e mondani a címét, mert ugye most készül, de hasonlóan nagy produkció, mint a Dűne vagy a Continental volt.
És mit élvezel ezekben a munkákban?
Én nagyon szeretem a csapatot, akikkel dolgozok, mert teljesen véletlenül iszonyú jó gyártási csapatba kerültem, ahol mindenki nagyon kedves, mindenki látta a 6 hetet, és nagyon támogató, és van egy ilyen másik tulajdonságom, hogy imádok Excel táblázatokkal szórakozni, és igazából ott gyakorlatilag egész nap ezt csinálom. Ilyen képletekkel szórakozok, meg ilyenek, úgyhogy nagyon nagyon kielégítő hétköznapi.
És volt már olyan, hogy az amerikaiaknak is elmondtad, hogy te amúgy színész vagy, és már volt egy mozifilm főszereplője?
Volt olyan, hogy kénytelen voltam, amikor a Dűnébe dolgoztam, akkor az egyik producernek el kellett mondanom, hogy elengedjen a szarajevói premierre, és mondta, hogy úristen, persze, hát menjél, ez egyértelmű, és amikor kikísértem a reptérre, amikor ugye vége volt a forgatásnak, akkor mondta, hogy majd mindenképpen megnézi a filmet, mert ő ismeri egyébként a Juditot, a Romater Juditot, aki a producere volt a 6 hétnek, hogy majd mindenképpen meg szeretné nézni a filmet, és azóta is beszéltek a Judittal, a fesztiválokról, meg minden, úgyhogy nagyon, nagyon jó vicces volt az, hogy így ott dolgoztam, és akkor tökre meglepődtek, hogy van ez is.
És ez igaz, hogy Timothée Chalamet minden nap bolognai spagettit evett?
Nem tudom, hogy ezért most engem megbüntetnek-e $2 millió.
És melyik volt a legemlékezetesebb interakciód Timothée Chalamet-vel, amiről beszélhetsz?
Semmi. Ne, én nem találkoztam vele. Nem. Egyáltalán nem.
Nem is láttad?
Hát de láttam.
Tehát úgy ment el ott a...
Igen. Nem, hát még nem kérte meg a kezem, de arra még van ideje.
És ki volt az, akivel úgy volt valami interakciónak nevezhető?
Az az igazság, hogy azért is szeretek a gyártásban dolgozni, ha nem színészkedek, mert ha nem színész vagyok, akkor nem szeretek a szetnek a közelébe lenni, és nem szeretek nagyon emberek között lenni, mert nagyon leszeretném választani ezt a kettő dolgot egymástól, és nem nagyon vegyülök ezeken a forgatásokon.
És az, hogy látod, hogy mondjuk hogyan készül egy ilyen hollywoodi film, mint a Dűne, így belátsz a kulisszák mögé, ez nem egy kicsit illúzió romboló számodra?
De igazából az ilyen óriási filmek, mint például a Dűne, azok tényleg ilyen hát gyársor, vagy nem is tudom, ilyen nagyon, nagyon durva munkák vannak ott, és pontosan ezért nem szeretek a szetre menni, és ezért szeretném leválasztani ezt az egészet a színészetről, mert ez nem ez a valóság, amiben én színészkedtem például a 6 hétben.
Azt hiszem, hogy neked ilyen tök jó habitusod van ehhez ez a filmes munkához, mert kell, tehát kell ez az ilyen, hogy is nevezzük ezt, ami van neked, hűvösség, meg az, hogy így szóval nem szabad rajongó típusnak lenni.
Nem. Nem is vagyok rajongó típus egyébként. Illetve, hogyha valaki rajongó típus, akkor az valószínűleg nem is lenne sokáig ott egy ilyen forgatáson. Kirúgnak.
A Timothée Chalamet már korábban is forratott itt egy filmet, azt a Netflixes The King címűt, és abban van egy jelenete Kurt Anikével, amiben csókolóznak, meg azt hiszem így le is veszi a felsőjét a Niké, hogy téged hogy érintene, ha ilyet kéne csinálni egy filmben?
Ja, hogy vele? Tök mindegy, nem egyébként szerintem, hogyha megvan magyarázva egy jelenet, van kontextusban van helyezve, akkor belefér még ez is, igazából belefér szexualitás is, hogyha van értelme. De indokolatlanul nyilván nemet mondanék rá.
Tehát akkor még neked más egy csókolózás, mint pingpongozni.
Igen, teljesen. A pingpong az egy sport, aminek szerintem erkölcsileg semmi, nincs benne semmi kihágás, viszont mondjuk egy csók, jó, hát a csók az még nem olyan nagy dolog, de hogy ilyen, mit tudom én, felső levevés, vagy ilyesmi, az már más tészta. Nyilván megcsinálnám, meg megcsinálom, hogyha van értelme.
És a 6-7 forratásán, vagy előtte így beszéltetek erről, hogy te mennyit vagy hajlandó megmutatni magadból?
Igazából nem kérdeztek rá, hogy mennyit mutathatnak belőlem, mert eleve az volt a Noéminek is a fejében, hogy ez egy valamennyire testfilm is, de hogy nem akarnak itt semmi nagyon nagyot mutogatni, úgyhogy abban teljesen komfortosan voltam, hogy tudtam, hogy nem lesz semmi durva ebben az egészben.
Egyébként teljesen rá vagyhattam a Japánra. Ez hogy alakult ki?
Hát amikor kicsi voltam, akkor egy japán lányjal laktunk együtt nagyon sokáig. Az egyik testvéremnek volt a barátnője, körülbelül 9 évig, és akkor velünk élt, és akkor igazából ő hozta be ezt az egész japán örületet a házba.
Még otthon, sümegen?
Igen, és igazából elkezdett így tanítgatni egy-két ételt, szót, aztán elkezdtem animét nézni, és aztán elkezdtem magamtól tanulni japánul, és egyébként még a mai napig is szeretnék egyszer kijutni, legalább egy évre.
És most jelentkeztél is japán szakra, nem?
Igen, jelentkeztem. Nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert egyébként csak nappali képzésük van.
És a japán embereknek a habitusa is tetszik?
Nagyon. Engem nem tudom miért, de az egész, ami ott van, tehát a habitusuk, a kultúrájuk, az ételeik, ahogy élnek, ez az abszolút ilyen minimalista, kislakás, teljesen ilyen nagyon, azt érzem, hogy a japánok mind olyanok, hogy van egy fal előttük, és ez egy, szerintem ez egy annyira csodálatos dolog. Például nem lelkeznek, amikor találkoznak, hanem meghajolnak. Mondjuk lehet, hogy most már azért ezek a határok kicsit így kezdtek el lazulni, meg azért ők is, azért oda is szökik be ez a nyugati kultúra. De szerintem tökéletesek.
És te valamennyire a lakásod berendezésébe is ezt követed? Például a földön alszol?
Nem, de egyébként elég pici lakásban élünk, és a konyhánk az körülbelül egy négyzetméteres, és egyébként pont tegnap főzés közben gondolkoztam azon, hogy hát ez amúgy elég japános, hogy van egy darab rizsfőző, csomó japán fűszerem, meg van egy fazékom, és egy serpenyőm, ennyi. És nem is kell több, mert hogyha akarnék másolni főzni, akkor muszáj elmosogatnom. És egyébként a japán háztartásokban is, ezekben a nagyvárosi háztartásokban is ugyanez van, hogy nagyon pici konyha, nagyon kevés dolog.
És mit gondoltál a legjapánabb magyar filmről, a Liza a Róka tündérről?
Hát én azt még gimibe láttam. Az nagyon tetszett egyébként, mert már akkor is elég nagy japán fan voltam, és aztán, amikor megtudtam, hogy a Balsai Monival fogok játszani, akkor úgy érültem, hogy mondom, úristen, de jó, hát ő volt a Liza a Róka tündérben.
Jó tudod kezelni az elutasítást színészként?
Szerintem már megtanultam. A színmű megtanítottak rá. Ennyit tanultam a színmű.
A balul elsült színműs felvételjeiden kívül voltak nagy csalódásaid már ebben a szakmában?
Nem. Volt olyan mostanában, hogy voltam castingon, amióta ugye leforgott a 6-7, és nem engem választottak ki, és nagyon jó. Tehát egyáltalán nem éreztem csalódást, csak elolvastam az e-mailt, és úgy voltam, hogy jó, akkor moving on.
De ez tök jó akkor, hogyha ezt a részét is tudod csinálni.
Igen. Szerintem ezt muszáj helyén kezelni, mert mert ez a pálya nyilván tele van visszautasításokkal.
És mit gondolsz a pletykáról, mint műfajról? Űzöd, vagy nem szereted?
Nem, egyáltalán nem, és nagyon félek a pletykáktól. Nem. Világéletembe kerültem a pletykálást, bár az óvodától kezdve, és amikor hallottam magamról pletykát, az annyira rossz érzés volt, hogy megerősítette, mindig megerősítette bennem, hogy jó, ez a műfaj, ez nagyon rossz.
És mit hallottál magadról, ilyen nettó hazugságot?
Igen, igen. Hazugságot is volt, hogy hallottam, vagy ferdített igazságot. Nagyon elferdített igazságot. Nyilván ezek középiskolában voltak, most már így egyáltalán nem találkozok ilyenekkel.
És rémülettel tölt el az, hogy mi zajlik most a magyar filmben?
Alapvetően rémülettel tölt el elég sok minden, ami mostanában itthon történik, de nagyon, nagyon rossz ezeket olvasni, és hát nem mondom, hogy háttérbe szorul az angol tanulás manapság, mert azért nagyon szeretném ezt a szakmát csinálni, de éhen se szeretnék halni.
Az is vicces volt a filmben, amikor angolul beszélnek hozzád ott a bárba, és te meg ilyen határozottan magyar nyelven válaszolsz.
Vodka.
És azt lehet tudod képzelni, hogy mondjuk színházi színész is leszel egyszer?
Hát közszínházban nem tudom elképzelni magam, de egyébként meg amikor csináltunk például a Margitnál is ilyen kisebb darabokat, azokat amúgy nagyon élveztem, és például vannak barátaim, akikkel gondolkozunk ilyen kis független darabokon, hogy felújítjuk, vagy újra csináljuk. Például táncos barátnőmmel is gondolkozunk azon, hogy kéne pályázni valamire, és akkor mondjuk nyáron az Ördökatlan Fesztiválra, vagy a Művészetek Völgyébe vinni valami kis darabot. Úgyhogy ilyenekben gondolkozok, de szerintem nem tudnék egy életet leélni a Dixinházban mondjuk.
A filmnek a sajtókönyvében már azt szerepelt, hogy egy külföldi egyetemen képzeld el a jövőt. Abban már így már körülnéztél, hogy így mi lehetne?
Igen. Igazából minden nap nézegetem a képzéseket, meg az egyetemeket, és ajánlottak is külföldiek is iskolákat, de van bennem egy kis félelem, hogy kimenni, és akkor lehet, hogy az egészből semmi nem lesz, vagy hogy ott teljesen más irányba megy el az életem, mint ahogy amúgy tervezem, úgyhogy van bennem egy kis félelem, viszont ez egy óriási vágyam.
És érzed a korlátaidat színészként? Azért szeretnél tanulni még?
Nem az, hogy érzem a korlátaimat, nem tudom, hogy mik a korlátaim, de szerintem van egyfajta bölcsesség, amíg még nem birtoklok ebben az egészben, és rengeteg lexikális tudás hiányában vagyok. Meg ugye ezek az ilyen dolgok, például ez a csettintéses írás, ugye a method acting, ezek a módszerek, amiket szerintem gyakorolnom kéne, és azért ezt nehezebb otthon a konyhába egyedül gyakorolni, mint mondjuk hivatalos keretek között.
És milyenek a filmfogyasztási szokásaid?
Mióta vannak ezek a fesztiválra járások, elég sokszínű, mert ott például rengeteg filmet megnéztem, amit valószínűleg soha rá, nem is kattintottam volna rá, mert nem vettem volna észre, hogy ott van, és hasonlóak, mint a 6-7, hogy ilyen alacsony költségvetésű művészfilmek is, és most már nagyon szeretem azokat is nézni. Meg imádom az Emilia Clarke és Rachel McAdams filmeket.
Melyik a kedvenc Rachel McAdams filmed?
A Notebook. Egyértelműen.
És azt látod, amikor a Rachel Weisszal együtt vannak is ilyen leszbikus párt alakítanak?
Szerintem az nem. Annak mi a címe?
Disobedience.
Nem láttam.
És figyeld az embereket?
Rengeteg fantasztikus esettanulmány sétálgat Budapest utcáin, meg amúgy vidéken is, főleg ahol élek. Abszolút, nagyon nagy figyelő vagyok. Igen.
És most az van benned így erősen, hogy szeretnél megkapni még egy másik normális szerepet, hogy megmutassad, hogy nem egy slágeres előadó vagy?
Igazából nem még egyet szeretnék megkapni, hanem többet, mert ez az egyslágeresség, ez nem pálya.
De ezt így érzed most, hogy ez így nagyon hajt, hogy legyen már egy következő minél hamarabb?
Hát nem is az, hogy minél hamarabb, de hogy mindenképpen azért legyen majd. De nyilván, ha otthon ülök a seggemen és várok a jóra, az nem valós. Tehát ezért dolgozni kell. És még nem találtam ki teljesen, hogy fogom ezt megcsinálni, de abszolút dolgozik bennem ez.
De azért úgy akarsz berendezkedni, hogy legyen hely az életedben a színészetnek, de azért közben egy ilyen folyamatos pénzkereső munkád is legyen mellette?
Ez még nem teljesen forrott ki. Igazából nekem az lenne az álmom, hogyha a színészetből meg tudnék élni, és nem lenne mellette egy ilyen mellék ág, amin amúgy dolgozok, és pénzt keresek magamnak, de addig, amíg ez nem jön össze, addig muszáj eltartanom magam.
És ideális esetben hogy néznek ki mondjuk a következő 5 évet?
Hát mondjuk, hogyha felhívnának, hogy itt van ez a Sárkányok háza sorozat, van benne ilyen karakter, tudsz-e angolul, tök jó, akkor gyerek egy castingra. Ne vagyok. Hát valahogy szeretném leminimalizálni a gyártási munkát, és kicsit előtérbe helyezni a színészetet. Mondjuk 5 év múlva már tényleg csak ezzel foglalkozni.
De tényleg ráfeküdtél az angolra? Tehát jobban beszélsz angolul, mint ott a filmben?
Hát igazából a mostani munkámon is 100% az angol munkanyelv, mert ugye angolokkal és amerikaiakkal dolgozunk együtt, úgyhogy ott folyamatosan angolul beszélünk, meg egyébként nagy szerencsém, hogy a nővérem, akivel együtt élek, ő angol tanár, és ő is foglalkozik velem, ugye kiejtéssel, meg ilyenekkel, úgyhogy rá vagyok feküdve.
Valamennyire tudsz úgy beszélni, hogy ne hallatszon a magyar akcentus? Csak az, mert nagyon sok magyar színész, meg itt a magyar filmes ilyen rettenetes magyar akcentussal beszél angolul.
Nem. Szerintem nekem jó az akcentusom, vagy nem tudom. Nem próbálok ilyen nagyon eltorzult angolos vagy amerikaias akcentussal beszélni, de szerintem azért szépen beszélem az ő nyelvüket, meg a japánt is.
Tényleg nem volt, hogy japánul színészkedni?
Igen. Például van egy sorozat, amit nagyon szeretek, a Tokyo Vice, és az egyébként egy ilyen japán-amerikai sorozat, HBO Maxos, és a főszereplő fiú, aki egyébként egy nem japán színész, ő tökéletesen megtanították japánul, és akkor így váltogatja az angolt meg a japánt. És például egy ilyen is tökre szerintem én nagyon szívesen játszanék egy ilyenben is.
Rév Marcival beszélgettem erről, és ez nekem tök ilyen meglepett, hogy amit mondott, hogy kérdeztem, hogy szerintem ilyen magyar színészeknek van-e esélye Amerikában, és ő ezt mondta, hogy ha van ilyen magyar akcentusuk, akkor semmi esély nincsen, mert hogy Amerikában ez a magyar akcentus, tehát nekünk lehet, hogy úgy tűnik, hogy milyen cuki meg izé, de hogy ott ilyen iszonyatosan bénának tűnik.
Igen, én soha nem gondoltam arra, hogy a magyar akcentus az cuki lenne, mert például, hogyha egy angol beszél itt magyarul bénán, az tényleg cuki, de szerintem az annyira irritáló, amikor a magyarok ilyen iszonyú magyarosan beszélnek angolul, amiről nem tehetnek, mert egyébként már az nagy dolog, hogyha valaki folyékonyan beszél, attól függetlenül, hogy rossz az akcentusa, de én nem utálom az, hogyha valaki úgy ilyen artikuláltan beszél angolul.
És szerinted minek van értelme az életben?
Minek van értelme? Hát ez egy elég deep kérdés. Nem tudom. Talán barátoknak, szerintem. Én nagyon jól érzem magam akkor, hogyha tudom, hogy igazi barátokkal vagyok körülvéve.
És próbálod értelmes tevékenységekkel kitölteni a napjaidat?
Igen, persze. Megpróbálok nagyon arra figyelni, hogy, hogy a saját testemet és lelkemet is úgy ápoljam, ahogy megérdemli.